A magánzó. A falu megette az otthont. A falu megette az otthont. A falu megette a türelmetlenséget. Éppen csak annyi maradt meg mindenből, hogy a férj esze megjöttén remélni lehessen, még nem veszett el minden. Meg kell állapítanom, hogy az életemmel s felelősségem mértékéig a családom életével nem gazdálkodtam a legjobban az elmúlt 5 esztendő alatt. Engedtem, hogy elsodorjon a belső láz, amit még külső körülmények is fokoztak. 7 évvel ezelőtt, amikor utazásaimból megtértem, olyan voltam, mint a viadalokra előkészített bika, aki amúgy is táncolni, ugrálni akar, akadályokat félresöpörni, erejét fitoktatni, s akit ezentúl még sötét ketrecbe is zárnak, kötve tartanak, éheztetnek napokig, hogy amikor aztán majd kiengedik, a vadság örjöngésével se ne lásson, se ne halljon, csak rohaljon, fújjon, döfjön. Engem még 2 évig tartottak akkor ketrecben buta körülmények. Már amikor a kolozsvári lelkészképzőt elvégeztem, kész lehettem volna, hogy az életemnek neki kezdjek. De nem. Akkor a külföld vonzott, a továbbtanulás és a tapasztalás szerzés lehetősége. Angliában 2 év, Amerikában újabb 2, 1 teljes év, amíg keleti utam végére jutottam. Mire hazaértem, velem együtt végzett társaim már 5 éves lelkészek voltak. Égtem a vágytól, hogy odaálljak melléjük, és megpróbáljam az én erőmet is. Nem lehet, nincs papi állás üresedésben. Félhalott, beteg, 40 évet túlhaladó szolgálattal még állásban levő öreg lelkész volt 1 tucat. Akkor miért nem küldik nyugdíjba? A fiatal, tetterős lelkészeket miért nem engedik a helyükbe? Nem lehet. A magas egyházi politika elkésett a nyugdíjügy rendezésével. Még 2 évre van szükség, amíg a nyugdíjazás zsilipjeit megnyithatják. Ha addig valamelyik öreg pap önként, a maga jó szántából vissza nem vonul, a táncolásra kész fiatal lelkészek maradhatnak a ketrecben, lógó nyelvvel a növekvő türelmetlenség most még alvó tűzhányói. Olyan önzetlen, nem akadt egy sem az öregek közül, hogy az ifjakat hálára kötelezze. Hát lehet csodálkozni, hogy szégyenkezve titokba és tiltakozva, de véres ősi emberi valósággal a halálát kívánta az ifjú az öregnek? Ó, ez nagy titok, hogy az öreg értse meg, mikor kell félreállnia. Vajon meg fogjuk ezt mi érteni, mai fiatalok? Vagy mi is fogunk ragaszkodni görcsösen állásunkhoz, hatalomhoz, az utolsó leheletünkig? 2 évig kellett várjak, amíg állásba jutottam. Akkor egy nap becsöppentem mészkőre. Tanácsot hiába adtak, s azt elfogadni jó lélekkel hiába akartam, ha 1 évig nem csinálják. A napfényre jutottam, elvakultam, előttem szabad volt a pálya, hajrá neki! Lázas, bolond gyorsasággal kezdtem élni. Külső jele volt ennek. Föl a dombon, le a hegyen. Nagy és sűrű léptekkel jártam, ha valaki beszélgetni megállított. Nyilvánvaló volt, hogy lábaim már reszkedtek, mint a fiatal csikói, aki gyűlöli a vesztegelést. A mi papunk csak elfut közöttünk, hallottam többször a panaszt, persze. A híveim azt szerették volna, ehhez voltak szokva. Induljon ki a pap, öreg vagy fiatal, de pipával a szájában, a lelkész lakból, míg a kapuig ér, álljon meg 1-2 friss oltású csemetefa előtt, gyönyörködjék bennük. Késével nyesegesse le az alkalmatlan hajtásokat, beszélgessen el jó ízűen, lassan mindenkivel. Van ideje bőven, az asszonyok sem sietnek, leteszik vizes vedreiket, áhítatos és gyönyörködő szemmel hallgatnak és szólnak. Lehet, a mezőre már ki sem ér, bealkonyodott. A malacok visszatérítik. Ó, bekedves ez a falu papja, Ez mindenütt felbukkanó, mindenkivel szót váltó, mindent jelenlevő ember. Boldog a falu, mint a hívő, aki tudja, hogy vele van az Isten. A pipájában nincsen hiba. A pap pipa nélkül is lehet érvényes. De nekem pipa helyett terveim voltak. Nem egy, de 10, s az idő sürgetett. Mindig ebben jártam, vagy abban jártam. A híveket aláírásokért látogattam. Hát belépe a cséplőgép társaságba. Beleegyezik-e abba, hogy a kopta kertben öntözőműveket állítsunk fel? Olyanná váltam rendre, mint a gyorsan forgatott szenes végű fa. Nyilvánvaló, hogy ott sürgök, rohanok a faluba, tanácsos, és félrelépnit előlem, ki tudja, miféle új tervel égetem meg a belém ütközőt. Mindenbe belevíz bennünket ez a pap, de már látni sem lehet engem soha, csak a szélfúvást érezni. A pap rohan el erre, ugye? Csoda-e, ha távolról nézve, sokan másnak nem is tartanak. Túlságosan felhúzott szerkezetnek, amely vadul hajtja végig egyik műveletet a másik után. Az még a kisebbik baj, mit tartanak a távolról nézők. A nagyobbik, a végzetesek hiba abból kerekedett, hogy magamra maradtam, barátok és rokon szenvezők nélkül a faluban. Aki mindig fut, az csak azokkal cimborálhat, aki vele rohannak. Ilyenek is akadtak, elsodordam. Nekilendítettem egy néhányat, a fiatalabb gazdák közül sokat, a népfőiskolásokat, a gyermekeket. Ezekkel termékeny, örömet hozó és tartós a barátságom. De a falu elmaradt. Ismert, de nem tartott magáénak. Voltam is papja, nem is voltam papja. Úgy léptem eléjük a templomba, a gyűléseken, mint jó baráttal, de nem is tudok róla. De a többiek feszélyeznek. A szemem hamar elfárad, az arcomat igazítani kell, hogy a kívánatos kifejezés rajta legyen. Most gazdagabb lehetnék 100 család barátságával, s be kell érnem 10 derékember és asszony szeretetével. S a terveket nem valósíthattam meg mindenki kedvére, éppen azért, mert fő célom a tervek megvalósítása volt. Azt hittem, elégséges a jó gondolatot világosan, közérthetően előterjeszteni. Az ocsut a búzától mindenki meg tudja különböztetni, a jó tervet is örömmel fogja mindenki. Óriási volt a tévedésem. Egy idő után, amikor kezdett minden nehezen menni, értetlenül állottam meg a körülmények előtt. Miért idegenkednek még ettől az egyszerű kis javaslatomtól is az emberek? Persze, hogy idegenkedtek, hiszen jó tervet mindenki tud kigondolni, de a kényes dolog a megvalósítás. Hányszor becsapták őket szélhámos urak vagy számítóg az emberek a jó tervekkel? A terv lehet jó, de a bizalom a fontos. Én rossz néven vettem még annak a gondolatát is, hogy valamit az emberek csak azért fogadjanak el, mert én javasolom, pedig csak így lehet sikert elérni. A mi papunk tudja, mi jó nekünk. A kárunkat sohasem akarta, megbízhatunk benne. De ezt a bizalmat csak a lassú járású, csendes életű lelkész tudja megszerezni, aki személyét sok apró, véletlen és szándékos találkozáson át ismerté és szerettetté tette a hívek előtt. Csak akinek a lelke beláthatatlan, annak adhatják oda bizalmukat az emberek. Bennem egy időn túl már nem bíztak meg a híveim. Mert nem ismertek, és nem ismertek, mert nem adtam alkalmat arra, hogy megismerhessenek. Így vétettem el a dolgot a faluval, és így vétettem el az életet magammal és a családommal is. Szegény feleségem, idegemből átültetett virág egy darabig próbált velem tartani. A mézes esztendő alatt könnyű volt, akkor még én sem váltottam a legnagyobb sebességre. Addig boldog volt ő is. Ő volt a lelke a vasárnapi játékoknak, ő rendezte be a gyermekszobát, hozatta a színes krétákat, vette a fehér újságpapírt rajzolásra. Amikor megindított mindent, Játszottak a kicsik, és játszottak az ifjak, csillogó szemekkel jött fel hozzám a tornácra. Ott ültünk csendes örömmel, mint király és királynő, hallgattuk a gyermekek beszédét. Erígy, fuss, bátyó, bátyó, hozd le a szivárványt. Nekem kell a zöld, te tartsd meg a pirosat. Nem szeretem a bajuszodat. Leveszem a bajuszodat. Nekem jó lesz a fele, neked a másik. Erígy, hozd más bajuszt. Hát ilyen bajuszt hoztál. Hát ezt hogy tegyem föl? Na, nesze bajusz, eltörve. A másik oldalon valaki rajzolt. Nem rajzolom meg előbb a farkát, a kukra. Akkor nem tudom megrajzolni a lábát. De aztán előre szaladtam. Ő szegény, sántán, bénán, a nyelvtudása, a szokások ismerete nélkül megpróbált követni. Megpróbálta maga erejével belekapcsolódni a falu életébe. De addig hamar eljutott, amint túl a haladás nehéz, s nekem nem volt türelmem, hogy lelassítsak. Kezdjem a mosolygás magyarnál több nyelvtudásra tanítani. Hányszor jött fel hozzám? Szavakat kérdezett. Én talán el voltam foglalva valami egyházi irattal, vagy számításokat végeztem, hány év alatt fog a mennyország beköszönteni mészkőre. Valameddig feleltem a kérdéseire, de aztán kezdett a hangom jellegzetesen felkunkorodni. Az asszonyka abba hagyta a kísérletet, elővett valami angol regényt, olvasni kezdett. Gyerekekkel, asszonyokkal csak úgy lehet tartalmasan foglalkozni, ha az ember beszélni tud velük. Egy időn túl megunja az ember, amindig ugyanazt. Újságpapírt vágni föl, krétákat kiosztani, agyagot gyúratni. A gyermekek kérdéseket tesznek föl. Azokra felelni kellene, mesét mondani, valamit elmagyarázni, de a szavak nem jönnek. Újra és újra belefogott valamibe. Minden újszülött gyermeket meglátogatott, segített a bábának, tanácsokat adott az anyáknak. Jaj, azt a póját meg kell oldani. Nem szabad a kicsikét így lekötözni. Ne ringassa, ne kapja föl mindig, ha sír. Ébresztő órát ajándékozott az egyik anyának, hogy bár a tizedik gyermekét rendes időközben szoptathassa. Babaruhákat kölcsönzött, napi rendet írt elő, együtt aggódott azzal, akinek nem volt elég teje. Vajon ezért csökkent a gyermekhalandóság mészkőn? 5 év alatt a számok nem adnak biztos feleletet, de hogy az eredmény nem maradhat el, az kétségtelen. Mindez azonban kevés egy élet betöltésére. Egyedül, magára hagyatva. A férje perdül, futkos, ha otthon van, sincs otthon, lassan kihullott a mészkői életből. Mire beszélni megtanult, már lelangadt a kedve. Mire többet tehetett volna, már nem látta értelmét. Főző asszonnyá lett. Aki azonban a főzést sem élvezheti, mert gázkályhához szokott Amerikában, s itt kormos, füstös kemencét kell fával táplálni, szenet tologatni, várni, míg a nedves fa lángra kap, s a messziről szamárháton hozott drága, szűkös vízzel tisztán tartani mindent. Baráti körünk csak lassan alakult ki. Most is kicsi van, s a kapcsolatot alig tartjuk. Városon az ember szívesen ül villamoson 3/4 órát, de itt az ismerősök már faluban vannak, egy egész világ választ el tőlük. Be kell fogni, ki kell fogni a lovat, s milyen kevesen vagyunk együvé tartozók. Persze, a 100 000-es városban könnyen találkozik 5 egymásnak való mester hosszú és 50 km széles kerületben. Ó, ha én észrevettem volna, mint teszem tönkre, tudattalanul a legszebb lehetőségeket. Ha tudtam volna, hogy mi mindennek kell lennem a feleségem számára. Ha tudtam volna otthon ülni. Valóban otthon, s otthon teremteni csendes, boldog, tartalmas életet kettőnknek. De ez a lázas, buta hajsza. Elkövetkezett az idő, hogy a feleségemnek ki kellett szakítania magát ebből a számára halottá vált környezetből, s egy év múlva borzongva ért vissza Dániából, hogy ő nem jön haza, mert neki otthona nincsen. Igaz. Külső körülmények is akadályoztak. A régi papilak minden oldalán fut be a szél. Szegénységünk miatt még bútorunk sem volt. Ágybetéteket vettünk tordáról, s lábakat ültettünk hozzájuk. Nagy későre nekiállottam, terveztem valami bútorokat, fenyőfából készítette el azokat a sínfalvi asztalos. Ez az első tervezés még suta, érdektelen. De azután megismerkedtem Debreceni Lászlóval, összeházasítottam az ő díszítő elemeit a kubizmussal, s ami belőle lett, az egyéni és kellemes. De hány év eltelt, amíg ezekhez is hozzájutottunk. A lelkészilag környéke, az udvara kert csak gazdasági célokat szolgált. Sehol egy kis gyep, ahová le lehessen heveredni. A ház elé ugyan beszorítottak pár négyzetméternyi kertecskét, de az ott van a világ szeme előtt. S tele palacsintázva virágágyásokkal. Alakítani, változtatni nem érdemes, hiszen előbb-utóbb új papilakot kell építenie a falunak, nem is ugyanarra a helyre. Mit lehessen tudni most, hogy akkor mi hova fog kívánkozni? A falu megette az otthont, a falut megette a türelmetlenség, éppen csak annyi maradt meg mindenből, hogy a férj esze megjöttén remélni lehessen. Még nem veszett el minden. Külországi vendégek. Azon a délutánon, amelyen a mészkői asszonyok várták nevezetes vendégüket, ő a püspöki családnál lett volna hivatalos 5 órai tejára. Hát olyan nincs, s nem is lett. A feleségem 10 püspök kezei közül is kiragadta volna honfitársát. 15 éves koromban kezdtem hozzá a magammal való beszélgetéshez. Akkor is a betegség ragadott ki kicsi diák társas körömből, az iskolából, ahol az óralátogatások, a tanulás, a labdarúgás, a magammal való foglalkozást sohasem engedték meg. 15 esztendőbe telt, amíg ez a beszélgetés, ezek a dolgok tisztázása, kérdések fölvetése, megoldása vagy elfelejtése végbe ment. Ez alatt az idő alatt rendeztem be belső világomat, faragtam ki lelkem bútorzatát, láttam el értékjelzőkkel az összegyűjtött kincseket és limlomokat, alakítottam ki életem belső rendszerét. Mi lett volna velem, ha közben életem társára nem akadok? A világ képességeim pereméig kitisztázva, a beszélni való kibeszélve, beunnom kellett volna magamat azután, mint a 30 esztendős jó barátot, akinek minden gondolata, szava és mozdulata ismerős előttem. De az amerikai leánnyal, a menyasszonnyal és a feleséggel újra végig lehetett motozni az egész untig ismert gondolatmezőn, s mégsem volt ez puszta ismétlés, valaki másnak egyszerű felvilágosítása, mert az én gondolataim az ő gondolataival új, termékeny kapcsolatokat alkottak, amelyek hosszú évekig lekötötték mindkettőnket. Ez nem tarthatott örökké. Fél tucat évig a beszédből, a vitatásból soha ki nem fogytunk, de akkor a kapcsolatok kezdtek kimerülni. Széles területeink nem is találkozhattak soha, mert idegenek voltak egymásnak. Én nem szívlelhettem néha gyerekesnek tetsző tekintélytiszteletét, ő egy hamis kifejezés miatt félredobta angol tanulmányaimat. Egy nap fölfedeztük, hogy a csend megnőtt közöttünk. Ó, ez nem jelenti a legrosszabbat. Ebből az olvasó, aki ezt a könyvet regénynek olvassa, levonjon le semmiféle következtetést, csak egyet. Mint a falat kenyérre, van szükség a baráti körre, hogy a gondolatkapcsolatok területe kitágulhasson, hogy sem én, sem az asszonyom, sem pedig a baráti kör egyetlen tagja el ne süllyedjen a gondolkodás meglassúdott folyója iszapjában, hanem életünk végéig maradhassunk sodrásban, mindig újat teremtő áradásban. A feleségem meleg és bizalmas baráti körből szakította ki magát, amikor Amerikát otthagyta. Ezt a baráti kört pótolni kellett volna, s nem lehetett. Barátokat szerezni nem volt időm, akik akadtak, azokkal se tudott csak egyszerű dolgokról elbeszélgetni a feleségem, a nyelv nem tudása miatt. Azok a jó emberek és asszonyok, akiket mindennél többre becsülünk a faluból, mert értelmesek, őszinték és ragaszkodók, emberileg igazi barátoknak számítottak. De a magasabb műveltség levegőjéhez szokott lelkeknek másféle társakra is szükségük van. A kicsi ház sok ilyenféle ifjút vonzott a körünkbe. Egy alkalommal 20-an foglaltak el egy hétre. Mint már bele sem fértek. Így hát éjjeli szállásra a leányok maradtak fönn, míg a fiúkat csűrökben, szénapadláson szállásoltunk el. Akkor egy hétig meggyúltam és égtem. Mindenki előtárta azt, amit hitt, s mi nem vitatkoztunk, mert ismerkedni akartunk. A feleségemnek ezzel a héttel sem volt szerencséje. Valami hűlés ágyba döntötte, s míg a kicsi házban 20 ifjú komolysága találkozott, addig ő lenn, a komor papilakban egyedül gondolta át élete szövevényes útjait. Esett az eső, sár volt, annál közelebb kerültünk egymáshoz a kicsi házban. Az én titkos örömöm ez volt, íme. Kezdete a kicsi ház varázsának. Ide fognak majd zarándokolni felfrissülése, új életkedv megszerzésére, az életút átgondolására azok, akik velünk egylelkűek, mert a mi delejességünk vonzására jöttek. És amikor az idő kiderült, hosszú sétákat tettünk a nedves mezőkön, el a dombháton keresztül egészen a Bábavárig, a Hesdát patak fenyvessel bélelt völgyéig. Majd előbújt a nap is, felszárította a füveket, s akkor a bokrok alatt folyt tovább a szó. Voltak törzsvendégeink, kik időnként váratlanul és mégis mindig vártak. Megjelentek, hol vastag bakancsokkal, hol sítalpakkal, az időszakok törvényei szerint. Sokszor hoztak magukkal újoncokat, a mészkői levegőt sokan kívánták, bár egy szippantásra. Csillagos estéken, nyári időkben. Kifeküdtünk a kicsi ház elé, talán a közös gazdálkodás elveit vitattuk, vagy kicsi aranyos szék ország terveit. De nem jötték elég gyakran ezek a vendégek. Sokan a kicsi háztól féltek, az bizony szellős volt egy kicsit eleinte, de meg aztán kidobolva sem volt szerte Erdélyben, hogy mindenkit szívesen látunk, aki olyan, hogy minket is szívesen néz. A kicsi háznak ezután fog feljönni a napja. Amit eddig végzett, az is dicséretes. Kezdetnek jó, de még nem elég. Legnagyobb levegőjárással, felfrissüléssel és megelégedéssel külföldi látogatóink szolgáltak. Sok volt olyan, hogy csak egy órára, egy napra állított be. Nagy berregéssel és durrogással egy nap német világjáró gép kerékpárja gördült be az udvarunkra. Tordán ment keresztül, s amíg levelezőlapját árulgatta, megtudta valakitől, hogy a mészkői pap szakmabeli társ volt világjáró. Ez a német fiú kedves volt. A gépe tele volt ragasztva színes papírszeletekkel, amelyek megtett útját és útirányát jelezték, ennek ellenére kedves volt, Hirtelen össze is hívattam a falu népét, hogy tartson nekik előadást. De keresett engem föl más szakmatárs is, akitől írtóztam, mert nem tudásnak vágyáért, hanem feltűnés keltésért indult neki az útnak. Az ilyeneket a falu elé sem vittem, hiszen azzal csak a híjúságukat legyezgettem volna. Egyébként bárki is jött hozzánk, német, dán, angol, hindu, cseh, amerikai vagy hollandus, az előadástartástól csak akkor menekülhetett meg, ha az estét nem tölthette nálunk. A falu mindig méltón kicsodálkozta magát, különösen a hindu tanár látogatásakor. A templomi vendégkönyvet azonban mindegyiküknek alá kellett írnia. Az ilyen rövid látogatók között a legkedvesebbek az amerikaiak és angol unitáriusok kiküldöttei voltak. Annyira már ismerté lettünk a külföldi unitáriusok előtt, hogy készakarva egy erdélyi látogató sem került el mészkőt, pedig ez néha határozott nehézségekbe ütközött. Az úti tervet mindig Kolozsváron, az egyházi főhivatalban készítették el, s ott nemigen kívánták, hogy mi a térképen legyünk. Ha már ragaszkodik hozzá az igen tisztelt úr vagy asszonyság, hát rendben van. Mészkő is szerepelni fog, de 10 órai tordán és ebéd roskon. Mészkő elégetjék meg egy nyomorúságos fél órával vagy órával. Mészkő, különösen a mészkői papné, ennél mindig nagyobb igényű volt. Ahogy a kedves vendég megérkezett, első dolgunk volt, hogy a központi kísérőt semlegesítsük. A tanító nyakába vartuk, vagy ott hagytuk a papilakon egyedül az egyházgondnokkal, vagy felmásztunk a toronyba, ahová erdélyi ember ritkán követett. Aztán arról szó sem lehetett, hogy ebéd előtt a vendég elmehessen tőlünk. Azt meg nem engedjük. Fél óra múlva készen is lesz, azt meg kell várni. A fél órából lett 2 óra, s mi tudtuk miért. A vendégünk is tudta, s jól esett neki. Aztán megetettük azt is egyszer, hogy búcsúzás helyett beleszorítottuk mi is magunkat az autóba, s együtt jártuk be aranyos széket és torockót. Nem tolakodás volt ez. A vendég, különösen az amerikai, cinkosunk volt egész lélekkel. Igaz, torockóra, a Szabad Elvű Világszövetség hollandus főtitkárával autóztunk. Ennek az útnak köszönhettem dániai utamat, amit holland pénzen tehettem meg a világnagy gyűlésre. A rokonszenves főtitkár elbúcsúzásakor kezet csókolt a feleségemnek. Először életében idegen asszonynak azt mondta. Nagy megtiszteltetés volt ez. Az amerikai unitárius nőszövetség külföldi levelezője, mozgékony, rokonszenves, örök fiatalasszony már Amerikától fogva 2 napot velünk akar tölteni. Prágából megírta, hogy mikor érkezik Kolozsvárra, s mikor indul tovább hozzánk. A feleségem, én akkor már úton voltam Dánia felé, izgatottan vártam. Nagy gyűlést és lakomát készítetett elő. Csirke, körtös kalács, tudják azt jól az asszonyok. Arra az időre már a csinos nőszövetségi egyenruhák is készen voltak, nagy bemutatás lett volna az alkalom. A feleségem jónak látta a vendége elé utazni Kolozsvárra. Bejól tette. Persze a napirend most is elő volt már készítve. Azon a délutánon, amelyen mészkői asszonyok várták nevezetes vendégünket csirkékkel, kürtös kalácsokkal és üdvözlő beszédekkel, ő a püspöki családnál lett volna hivatalos 5 órai tejára. Hát olyan nincs, és nem is lett. A feleségem 10 püspök kezei közül is kiragadta volna honfitársát, akinek magának sem volt egyéb vágya, mint megszabadulni a hivatalos ismerkedésektől, fogadásoktól, hogy 2 nyugodt napot azzal a bátor kicsi asszonnyal tölthessen, aki otthagyta Amerikát, s itt erdélyi gyerekeknek és asszonyoknak költözött a szívébe. Másféle természetűek voltak az amerikai rokonok és közeli ismerősek látogatásai. A feleségem, szinte azt mondhatnám, két ilyen látogatás között emlékezésből és várakozásból élt, amikor a mészkői élet számára már majdnem tarthatatlanná vált, fenntartotta őt, a sokszor talán fél évvel, vagy teljes esztendővel később esedékes látogatás reménysége. Nem is tudom, ki jött először, de a sorrend nem is fontos. Talán a kaliforniai unitárius lelkészképző igazgatója a feleségével, akihez mindkettőnket bizalmas szálak fűztek. Az idős, de jó erőben levő tudós az unitáriusok világtörténete megírásakor gyűjtött adatokat, s pár hónapot Kolozsváron töltött. Egy hétre jöttek ki hozzánk a régi papilakba. Atyai barátként figyelmeztetett a készülő viharokra az egyház berkeiben, s aggódva kért földvilágosításokat néhány kósza hír felől. Egyike a legmélyebb vallásos, talán éppen ezért legszabadelvűbb unitáriusoknak, aki hűen az egyházi hagyományokhoz, melyeknek történetét írta, tartotta magáét, s megbecsülte a másét. Legfőbb igyekezete az volt, hogy benne bizonyos egyensúly és az egyéni szabadság létrejöhessen. Ez nem volt nehéz feladat, hiszen én fejjel a falnak neki menni sohasem szerettem. S még egyébért sem, úgy neki, mint nekem, ezekről a történelmi keretekről a felfogásunk az volt, hogy azok nem hitelviek, tehát a történelmi alapon maradó unitárius nem az, aki a Dávid Ferenc vagy a Priestley teológiát követi és tanítja, hanem az, aki a szabadság, értelmesség, türelmesség és fejlődés jegyében egyesül társaival, az isteni cél, Isten országa megvalósítására. Baj, hogy a híre olyan más és annyira torz, nem mutatja az igazi valóját, állapítja meg szomorúan, s mégis megkönnyebbülten az öreg úr. Én titokban annak örültem, hogy egyáltalán van hírem, s kicsit féltem attól, hogy az milyen. Ha gyűrött, az idő majd kivasalja, bíztattam magamat. A következő esztendőben, a templom építés lázában, a feleségem amerikai kis egyetemének igazgatója látogatott meg a feleségével. Hát ez hogy lehet? Talán mégsem igaz, hogy olyan összeférhetetlenek vagyunk, hogy az én kaliforniai igazgatóm után most a Kriszti volt igazgatója méltat meglátogatásra. Amerika egyik legkiválóbb embere volt ez a mi vendégünk. Szegénységből küzdötte fel magát Amerika egyik legelismertebb árvízszabályozó mérnökévé. Az érdeklődési köre azonban emberien tág. Mint mérnök és üzemeink vezetője, arra is ráért, hogy egy kis egyetem igazgatói állását elfoglalja, s ezt az Antioch College Amerika egyik legtöbbet jelentő, bár önmagában kicsi, nevelési tényezőivé fejlessze. Önmagából indult ki. Be pompás és termékeny életének ez a megosztottsága. Titokban talán írtózott a csak tanítótól, és a mindig mérnöktől. Az ember vegyen részt az élet gyakorlati ügyeiben, érezze annak eleven lüktető, folyton változó vérkeringését. Azután, ha úgy érzi, hogy szereti az ifjúságot, ezzel a tele élettel igazibb nevelőjük tud lenni, mint akárki más. Vajon az ifjakra is nem hatna termékenyítőleg, ha a szellemi munkát vegyíthetnék a testivel, a gyakorlattal? 5 hét a laboratóriumokban, az előadótermekben, és 5 hét a műhelyekben. Ez lett az Antioch kis egyetem beosztása. Most 1 éve pihenni jött Európába. Gépkocsi járta be a kevésbé ismert országokat. A feleségemmel a felesége tartotta fönn az összeköttetést, mint rokonság vagy közös ismerős nélkül. Ilyen baráti és bizalmas volt a kis egyetem levegője. A Kriszti erdélyi életét leíró leveleiből kiskönyvet akart szerkeszteni még Amerikában, amelynek kiadása csak azért maradt el, mert a jónál többet ér a jobb, még akkor is, ha a jobb egy összefüggően megírt beszámoló csak, és még mindig a jövő reménysége. Az érdeklődésük fölébredt, s egy nap a gépkocsijuk fölkapaszkodott a mészkői kaptatón. Én akkor a nyárát szentlászlói ifjúsági gyűlés héten vettem részt. Oda is eljöttek. Kis körutazás Erdélyben. A feleségem nem hagyta ezt az alkalmat sem kihasználatlanul. Két kicsi mészkői gyereket, Zsigát meg Misit, belezsúfolt még magán kívül a gépkocsiba, hadd lássanak világot ők is. Amikor a templomból kihívattak nyárát Szentlászlón, s minden várt vendéget a feleséggel együtt illően üdvözöltem, úgy bújt elő ez a két kicsi székelyfiú, mint valami regényből, éppen csak a kezeiket kellett volna, hogy összefogják. Az én előadásom következett. Úgy megfigyelte azt a magas, érdekes arcú férfi, mintha minden szavát megértette volna. A faluról és a városról beszéltem, úgy emlékszem. Azt hangsúlyoztam, hogy a mindenféle sürgetett találkozás nem mehet végbe egyszerű, érzelmes baráti alapon, hogy hát szeressük és becsüljük meg egymást, mert mindnyájan emberek és magyarok vagyunk. A különbség annál nagyobb, sem hogy az ilyet könnyen áthidalni lehessen. A falu és a városi gazdasági harcban mint ellenfelek állnak egymással szemben. Itt a falut és a várost szervesen egymásba foglaló szövetkezeti mozgalom az orvosság. De ez sem fog teljes eredményt hozni, ha a falut, műveltségét nem tudjuk a városéval egyenlő színvonalra hozni. Nem is olyan túlságosan magas ez a kívánalom, aminek útja a népfőiskolázás. Másrészt pedig, ha nem tudjuk a várost lejjebb nyomni a föld felé, az élet elemi, verejtékező, munkájának megértése és megbecsülése felé. Tetszett neki ez az elképzelés. Nagy kerülővel érkeztünk haza. Egy hetet töltöttek nálunk. A távoli érdeklődésből meleg, bizalmas és segítő barátság lett. Nincs senki az ismerőseim közül, aki annyira megértené és méltányolná a célokat, amelyek megvalósítására elszegődtem. Különös véletlen, hogy a hazaérkezése után pár évvel az Amerikai Köztársaság új elnöke olyan feladatok megvalósításával bízta meg őt, amelyek közeli rokonságban vannak az én elgondolásaimmal. Persze a szegény erdélyi unokaöcs rokonsága, ez a gazdag amerikai nagybácsival, 10 faluban, tőke nélkül, az állam segítsége és tekintélye nélkül próbálok én itt, Erdélyben valamit teremteni. Őt az állam bízta meg, 50 millió dollár kezdeti alaptőkével, hogy egy kicsi országgal egyenlő folyamvölgyet, a Tennessee folyójét az állam tekintélyével fölruházottan kifejlesszen. Ő hatalmas völggyel záró gátakat építtetett, az országot olcsó villamossággal látja el, az alakuló iparvállalatoknak és szövetkezeteknek olcsó kamat mellett elégséges alaptőkét tud kölcsönözni. Mi úgy szólván forgó tőke nélkül végezzük a mi kis vidékünk tejtermelésének értékesítését, és nehezen tudjuk elképzelni, honnan kerül majd elő az a tőke, amellyel mi is ipari műhelyeket és minden elképzelt és remélt vállalkozást tudunk alapítani. Utolsó kiadós látogatónk a feleségem nagynénje volt, férjestül. Ők voltak a családiasság megtestesítői a Kriszti szemében, s kiváló gondossággal készültünk a fogadtatásukra. A kicsi házban szállásoltuk el őket, a papilak építésének esztendeje volt ez, mi is bérelt házban laktunk a falu szélén. Délben ők jöttek le hozzánk ebédre, Este mi rándultunk föl hozzájuk vacsorára. Minden jól ment. Csak hol a fájuk fogyott ki, hol a nyitott tűzhely füstölt. Ezektől eltekintve a kis szoba elragadóan volt berendezve, s a kilátás olyan volt, amilyen lenni szokott. Jól érezték magukat, s mi is. Szegény édesapámról legutoljára emlékezem meg, pedig édesanyámmal együtt már az első évben meglátogattak. Végre révbe jutott utolsó gyermekük is. Igaz, a falu szegény, kepe nincs, de az emberek kedvesek, és szeretik új papjukat. Ott voltak ők is az első tordai hasadéki kiránduláson, édesapám szokása szerint felköszöntőt mondott. Soha se hittem volna, hogy akkor látom és hallom őt utoljára. Minden jó, ha a vége jó. Most megéreztem, hogy eddig is mindenki szeretett. Szinte mindenki, csak hát a küzdő ember nem a napsütésre, hanem a viharra figyel. A japán prófétané csalhatatlanul tudta, az asszonyé az otthon, a férfié a világ. Nem volt nagy az eltérés az ő szava és a mészkői papi család élete között. Az asszonyoknak azok a látogatások szerezték meg főképp az örömöt, amíg ő el nem szabadulhatott egy évre Dániába, amelyeket házhoz szállított a kedvező sors. A férfinak azok, amelyeket ő tett a világban, más falvakban, más városokban. Bár ne tettem volna annyit, s olyan cudaridőkben is, hófúvásban, nedves, tüdőmaró esőben. Most talán nem feküdnék betegen. Nem kellene szenvednem a megérdemelt büntetést, kicsi családomtól való elszakítatásomat. De mentem, mert hívtak, s bennem olyan erős volt annak a fájdalmas tudatossága, hogy a rendes, tisztességes halandó, ha bolondnak mindig nem is néz, legalábbis gyanakszik rám, hogy minden rokonszenves hívása különös hálával és kötelességérzettel buzdultam föl. Legkézenfekvőbbek voltak az unitárius ifjúság egyetemes nagygyűlései, amelyeket a rendezőség minden évben más és más vidéken hívott egybe. Élőek és gyújtóak voltak az ott tartott előadások. A figyelem a megpattanásig feszült. A résztvevő, idősebbek elragadtatással hallgattak vagy tettek tanúságot. Az ifjak a megtalált igazság boldogságával verődtek csoportokba utánuk. Vagy csak mi láttuk ezt így, akik mindig a gyújtópont melegségét éreztük. A legutolsó konferencia ellen már kifogást emelt a tömeg. Őket nem érdeklik a teológiai szőrszál hasogatások. Többek szédzett volna az ifjúság, ha 100 méter sáncot kihányt volna. Inkább arról adjanak fölvilágosítást a vezetők, hogy az inasokat miképp lehet beszervezni egy egyházi életbe. Hát ennek is vége. A proféták száját már az ifjúság is szájkosár alá helyezi. A tömeg, a maga kis igényével, kis fölfogó, kis befogadó képességével a magáét követeli. Itt egyebet nem lehet tenni, félre kell állni. Talán a munkássággal, vagy a városi iparossággal több sikert lehet elérni. Nem toltam magam rájuk, vártam, hogy ők vegyenek észre, ők hívjanak meg. Akkor jogom van azt adni, amit akarok. Én vallást akarok adni a munkásságnak. Kis tordai otthonuk zsúfolásig, teletelt ifjú érdeklődő emberekkel, s én boldogan éreztem a reám szegezett tekintetekből, hogy ők tudják, ez nem pap, aki beszélni fog, ez valami fontosat is mondani fog. Azzal kezdtem, hogy az ismeret terjesztésnél mindig fontosabb a hitébresztés. Erre azonban itt nincs szükség, ha valahol található, éltető, égető hit a világon, úgy a munkásságnál igen. A falu talán nem vesztette el teljesen a hitét abban, ami az ő vallásának lényege volt, az isteni rend, isteni élet bekövetkeztében, de az olyan fátyolozottá, annyira erőtlenné vált, hogy az nem vezeti őt már sem erre. Az öntudatos munkásság azonban fanatikusan hisz az igazságosabb, emberibb élet bekövetkeztében. Amit a falu istene már nem ígér, azt valami, amit a munkásság istennek nevezni nem akar, föltétlenül és elkerülhetetlenül hozni fogja. De vajon nem esik-e a munkásság ugyanabba a hibába, mint az előző keresztények, kiknek hite s elkötelezettsége egyedül hasonlítható az övéhez? Az első keresztények hitték, hogy egy nap trombita zúgás, égzengés között Isten országa meg fog valósulni, s a bűnének levében fetrengő emberiség, ha hisz, elnyeri a megváltás koronáját, az örökké való boldog országlást. A munkásság is hiszi, hogy egy nap trombita zúgás, égzengés között az új világ be fog következni, a munkásság uralomra kerül, s a világot megváltja. Egyik napról a másikra nem lehet a világot megváltani. Az új világrend alapkövei mik volnának? Egymás segítése, igazság, műveltség, művészetek, a nemek helyes viszonya, s ehhez hasonlók. Föltételezzük, hogy ezek gyakorlása az embereknek tisztább és tartósabb boldogságot fogadni, mint a mai tülekedés, s hogy talán valamennyi szükséges nevelői munka elvégzése után, amely esetleg az egész nemzedék életét igénybe fogja venni, az emberek a maguk akaratából fognak az értékes valóságok elérésére törekedni. De akkor miért nem tapasztaljuk, hogy legalább azok, akik az új világrend öntudatos híveinek vallják magukat, már ma e dolgokat mindennél többre becsülik. Ideje, egy részével mindenki szabadon rendelkezhetik. Miért nem műveli magát, miért jár a kocsmába, miért adja a pénzét a magánboltosnak, és hagyja a szövetkezetet megbukni? Miért lesz sztrájktörő, s ha vezető, miért kerül gyanúba, hogy a párt vagyonát hűtlenül kezeli? Az új világ nem jönni fog, azt meg kell valósítani. Mind több és több emberben kell kifejleszteni az összetartás szellemét és gyakorlatát. Teremtse meg a munkássága maga közös szerveit a politikán túl. Szövetkezeti boltokat, beszerzést, műhelyeket, értékesítést. Nevelje, nagyobbítsa, terjessze ezeket. Fogadja be a testébe a többi osztályokat is rendre. Ne hatalommal, kényszerrel, törvénnyel tervezze az új élet megvalósítását, hanem örömmel vegye észre egyszer, hogy ez az új élet elkövetkezett. Vallás volt ez, amiről beszéltem, ha nem is neveztem annak minden szavammal, mert a vallás lényege, ezt már az iparosok előtt fejtegettem, nem egyszerűen egy Isten létezésének elhívése, hanem éppen ennek a jobb, igazságosabb, szeretet olajával megkent életnek a remélése, az érte való küzdés. Vallásos az, aki tudja, hogy ezt a megújult életet nem egy ember, egy politikai párt véletlenje fogja megteremteni, hanem az idő. Mert ez a cél benne van a fejlődés szövetében. Az elrendeltetett cél, hogy azt az erőt, amely a világot úgy hajtja, milliók Istennek nevezik, az lényeges számunkra, de nem lényeges azoknak, akik az egyedül bizonyosnak vehető megállapításnál, a cél iránti fejlődés tényénél megállanak, s nem is hajlandók következtetések válláról az ismeretlenbe ugrani. Ám bár, s itt már a hittérítő szolgált meg benne, annak az Istennek megérzése, áhítása és ragaszkodó szeretete, aki a világban levő erő, s nem több, bár több is lehet,
nem kíván emberi elme által teremtett bálványkép előtt való hódolatot. Tordán túl eljártam Kolozsvárra is néha. Az első években világkörű útamról tartottam előadást. Azután már inkább azért kukkangattam be, hogy a világtól el ne maradjak, mint falusi pap el ne rusztikoskodjam. Megvolt ennek a veszélye? Megvolt. Megvan. Bizonyos mértékét nem is lehet elkerülni. Valamelyik este nemrégiben Szent Imre Jenő vacsorára hívott. Móricz Zsiga leányának akart föltállalni, mint erdélyi érdekességet. De pesti írókról, új könyvekről, erdélyi irodalmi pletykákról folyt a szó. Ismeretlen világ. Rés sehol, hogy betolhassam magam. Csendesen és bután hallgattam, mint egy falusi pap. A háziasszony egyszer megpróbált, hogy szólásra bírjon. De én nem tudtam. A Szabó Dezső megénekelte figura lenni, hiába nyomták beszélő szerkezetem gombját. Nem hagytam, hogy a gépezet elinduljon bennem. Falun nincsen kávéház, hogy egy fekete kávé áráért az ember az összes létező lapokat átnézhesse, az összes létező híreket és pletykákat meghallhassa, az új könyvek megjelenéséről tudomást szerezzen. Kölcsönkönyvtár. Lehet csodálni, hogy a falusi pap falusi pap. Nem az ő hibája egészen, talán nagyjából sem. Mikor fog a falu a művelődésnek, tudásnak, a városival egyenlő eszközeihez jutni? Kolozsvárt az erdélyi fiatalokkal is gyakran kerestem a találkozást. Jancsó Béla gyakran ültetett vonatra, hogy Dézsik, Csíkszeredáig elvigyem a kis, lelkes csoport mondani valóját. Dániában azonban már nem az ő zsoldjukban utaztam. Ott már az unitárius világszövetség részére vittettek ki. Soha életemben tekintélyesebb szerepet nem töltöttem be, mint azon a koppenhágai nagy gyűlésen. Amikor a meghívót megkaptam, meg se értettem, miről van szó, hogy tartsak egy 5 perces beszédet az erdélyi unitáriuszmusról. Rendben van, megtartom, megtartanám, ha volna a pénzem a kiutazáshoz. Pénzt is küldenek, de annak külön ára van. Értekezzek a nagy gyűlést megelőző ifjúsági összejövetelen az ifjúság feladatáról. Ez még jobb. Ez legalább előadás. És mégis az 5 perces beszéd bizonyult a fontosabbnak. Mert azt a méltóságos világnagygyűlés ünnepélyes díszgyűlésén kellett elszónokolnom, ahol a főváros előkelő hangversenytermében egy tucat angol, amerikai, cseh, francia, fülöp-szigeti, hollandus, s még nem tudom miféle nemzetségbéli püspök, pátriárka, érsek, teológiai tanács, egyéb nagy hivatalú méltóság közé beékelve én képviseltem. Otthoni megbízás nélkül meghívásra, az erdélyi unitáriusságot, s a világba kiállhattam volna. Ott álltott a száját előttem a dán királyi rádió felvevő doboza, hogy voltunk, vagyunk, sőt, lenni akarunk. Dániából a hazatérésemet úgy kellett intéznem, hogy valahogy lenekéssem a saját fölszentelésemet a székely keresztúri zsinaton. Soha nem bánták volna, ha lekésem. Meglepetést azért így is készítettek számomra, hogyha legalább a napi testületbe kénytelenek végleges érvényességgel befogadni, sok örömöm azért mégse lehessen benne. Szűk csizmává tették a lelkészi oklevelet, hogy azután benne csak fájós lábbal lehessen járni. A régi, legalább fél század óta érvényben lévő unitárius papi oklevél, a lelkész jogainak és kötelességeinek alapokmánya, talán a legdicsőségesebb irat, amely a világon akárhol egyházi munkát és törekvést szabályoz. Sehol a tökének ilyen fokával a lelkész egyéni szabadsága meggyőződéséhez, hitéhez nincsen összhangba hozva a keresztény gyülekezet jogos követeléseivel, hogy épüljön. A lelkész saját maga lehet. Szabadságban áll a keresztény vallás igazságait lelkiismeretesen megvizsgálni, a mások kutatásait tanulmányozni, s az ezek alapján kialakított meggyőződését szabadon hirdetni. Melyik lelkész, melyik egyetemi tanár kívánhat magának ennél több jogot? Ugyanakkor azonban meg is van kötve a keze. A lelkész az ő őszinte, erős meggyőződése italával csak addig tarthatja a gyülekezetét, amíg annak előmenetelét szolgálja. A legfőbb cél az evangélium alapján álló egyházközösségben a szeretet, a béke, igazság építése, s ha a lelkész saját szabadságát ennél fontosabbnak tartva építés helyett rombol, nem tölti be hivatása célját, állásához való joga megszűnik. Kell ennél tökéletesebb egyházi alkotmány? Úgy látszik, kellett. Egy néhány idősebb egyházi főméltóság megirigyelte tőlünk azt a szabadságot, amellyel ifjúkorunkban is szabadon éltek ők. Mintha a vallásszabadság puszta unitárius házi politikum, nem pedig az emberiség által reájuk bízott drága kincs lett volna, visszacsinálták a történelmet, amelyért Erdély a világ művelődésének térképére került. Meg kell kötni ezeket az ifjakat, határozták el magukban. Az eredmény? Az új oklevélben egy szó sem esik a lelkész szabadságáról. Ellenben felhatalmaztatik arra, hogy a hitvallások szellemében tanítson, tudnélik azon hitvallások szellemében, amelyek az unitárius egyházban közismerten nincsenek. Nekem készített keserű eledel. A fölszentelés megtörtént. A lelkészi esküt letettem, az oklevelet a kezembe nyomták. Szép darab papír. Tóth István rajzolta a keretét. Meg kellene becsülni, bekeretezve a falra akasztani. De ennél akadnak fontosabb szándékaim is. Közelebb kell hozni egymáshoz a fiatal, komolyan dolgozó lelkészeket. Számot kell vetnünk külön-külön elért eredményeinkkel. Kísérletet kell tennünk, hát ha már előtűnik a szükséges új vallásosság teste. S ki kell lépnünk a nyilvánosság elé. Könyvekkel, előadássorozatokkal. A tétova tájékozatlan egyházi sokaság tőlünk várja az indítatást az új utakra. Otthon pedig ki kell terjeszteni a népfőiskolázást a többi falvakra is. Valamely központi fekvésű faluban az egész vidék ifjúságát a téli hónapokban hetenként egy-két napra összegyűjtő tanfolyamot kell rendezni. A munkát a faluban kitartással folytatni kell. S a családnak is eleget kell tenni, sőt, ezentúl az a legelső kötelesség. Tervben és akaratban hiány nem volt, csak a hozzávaló erőben találtatott fogyatkozás. 1934. decemberében ágyba vert, felújult régi tüdőbetegségem, amelyet már május óta azzal akartam meggyógyítani, hogy nem vettem tudomást róla. Aztán, hogy megadtam magam neki, tombolni kezdett rajtam dicsőségesen. Szétzilált, elbontott mindent, amit építeni kezdtem. Először a kicsi Enikőt vitték el a háztól tordai jó barátok. Aztán a feleséget küldték el az orvosok. A család kimúlt, a falum is meghalt. Derekában vagyunk a drága télnek, és semmi. Egy-két kisegítő jó lélek életet ébreszt valameddig, de aztán kihúnyik a láng. A többi tervről beszélni sem lehet. Ebben a nehéz, megpróbáló időben a vallásosság mentette meg a kedvemet. A magyar vallásosság, amely tiltakozik és küzd, ameddig lehet, de a megváltoztathatatlanba nem csak beletörődik szépen, ha már, hanem már boldoggá is teszi magát azokkal az új örömökkel, amelyek a legsötétebb sors felszínét is rózsaszínűvé festik. Már jó kedvel számítottam arra 2 évi pihenésre, ami ingyen ajándékul adatott most nekem. Hát persze, hogy kellett ez a pihenés, s nem csak erőknek összeszedésére, hanem a csendesség gyümölcseinek megérlelésére, leszüretelésére is. Lám, az elmúlt 5 év alatt volt-e alkalmam arra, hogy valami komoly írói munkával a világ elé lépjek? Pedig legalább 8 könyvre való tervem alakult ki, amelyek közül a legfontosabbat, vallásos világfelfogásom kifejtését kár volt még idáig is halasztanom. Hiszen kitettem magam annak a rágalomnak, hogy az nincsen. Most ezek közül, a könyvek közül 2-3 talán valóra válik. És olvashatok. Csak az első 2-3 hónap nehéz, ameddig a könyv emelése is teher, de azután. S a boldoggá tett ennek a szükséges változatosságnak az elkövetése, amelyet a sorsszerű betegség hozott reám, 2-szer akkora örömöt okozott a váratlan helyzet, hogy a szeretetet egyszerre minden oldalról megkaptam. Körülvett, mint az áradás. Tordán gyűjtést indítottak abból a célból, hogy szanatóriumba küldhessenek. Mészkő is gyűjtött. Dicső Szent Márton is gyűjtött. Egy ismerős angol pap kész volt arra, hogy kiegészítsen mindent a szükséges összegig. Eddig kételkedtem abban, hogy akad-e 10 ember, aki valóban szeret. Most megéreztem, hogy eddig is mindenki szeretett, szinte mindenki. Csak hát a küzdő ember nem a napsütésre, hanem a viharra figyel. Aki mészkői, gyenge szívű asszony meglátogatott, az már az ajtóban letört, sírva fakadt. A beteg legnehezebb feladata a látogató megvigasztalása. De ez egyben boldogságos feladat is. Külön öröm volt, amikor Kolozsvárt a kórházban egy alkalommal vért hánytam. Akkor 2 hétig úsztam az aggodalmas szeretetben. Narancssal, almával, befőttel elláttak a jó barátok. S annál meghatóbb bár, mint semmi, mint mikor valaki Lábujjhegyen bejön, nem engedi meg még az sem, hogy köszönjek neki. Egy percig néz csillogó szemekkel, s aztán elmegy gyorsan, nehogy kifárasszon. Arra, hogy esetleg meg is halhatok, mint tüdőbeteg, természetesen sose gondoltam. 2 nyugodalmas, boldog év áll előttem, s azután a friss erővel újra kezdett élet. Kell ennél kielégítőbb jövővárás. Minden jó, ha a vége jó. Vége.